Köszönjük, Uram, a mai napot, köszönjük, hogy, egy test van. Köszönjük, hogy újjá születhettünk, és köszönjük, hogy testvéreink, Uram, az egész világon azok a személyek, akiket Te megváltottál, újjá szültél, Uram, és befogadtál. Köszönjük, Uram, hogy a mai napon is ezt is kihirdettük, Uram, hogy Magyarországon is van egy egyház, az újjá születetteknek a közössége. Köszönjük, Uram, ezt a Jézus nevében. Amen és amen. Amen. Isten áldjon meg benneteket, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Csücsüljetek le, halleluja, foglaljatok helyet. Szeretnék egy megvallást tenni ez a ti életetekkel kapcsolatos, és a miénk is, a mi gyülekezetünk is. Szoktam megvallásokat tenni az Isten tisztelet előtt, aztán be fogok mutatkozni, meg minden ilyen protokális részt is meg fogom ejteni. Atyám, én elfogadom és kijelentem a két gyülekezetre, a mi életünkre, Uram, hogy a te jó akaratod van az életünkben. Köszönjük, hogy Uram, mindenki Isten igazsága, jogunk van a szövetségi kedveltséghez és jó akarathoz. Köszönöm, hogy a te jó akaratod körülvesz bennünket, mint egy pajzs. A te kedveltséged megnyilvánul mindenütt, ahová csak megy mind a két gyülekezet, minden tagja. Mindenben, amit csak teszünk és tesznek, mindenkin keresztül, akivel csak találkozunk. Én elvárom, hogy jó dolgok történjenek a mi életünkben, mert a te isteni kedveltséged, jóságot rajtunk van. A te jó akaratod az életünkben mérhetetlen, korlátlan és gazdagon árad felénk. Atyám, köszönöm, hogy a helyreállítás Istene vagy, és helyreállítást, tisztességet, vagyoni gyarapodást, egyre nagyobb győzelmeket, kiemelkedést, elismerést, kedvező, kivételező bánásmódot, kéréseink megadását, álláspontok, szabályok megváltoztatását, és győzelmeket a csatákban, amiket nem is kell megharcolnunk. Köszönöm, Uram, hogy a te jó akaratod reflektorfénye az életünkben van, most is. És köszönöm azt, hogy orcádat ránk ragyogtatod, kedveltséged és jóságod, jó akarata bőséggel árad Immanuel gyülekezetre és a mi gyülekezetünkre is, a Jézus nevében, egész évben és jövőben is. Amen és amen. Halleluja. Gyertek velem a 2 Péter leveléhez. Ez az 1 Péter után van. Még mielőtt még felolvastam, még egy dolgot így eszembe jutott, hogy a tavalyi évben és az előtti évben is rendszeresen az Úr Jézus adott egy igét, amivel engem korrigált, és először is azzal szeretnék dicsekedni, ami a gyengeségem, hogy Péterrel történt egy eset, amikor meglátta, hogy Jézus vizen jár. És nagyon megtetszett neki, hogy vizen jár, és hát egy ilyen brahis gyerek volt, ilyen pesties tájszólással, és azt mondta neki Jézusnak, hogy hát akkor én is hagyjárjak a vizen. Előjött belőle 5 éves gyerek. És meg is csinált egy ideig az Úr vele, majd utána elkezdett ugye süllyedni. És az én életemben is, és a te életedben is biztos vagyok bennem, bár lehet, hogy nem, de voltak olyan pillanatok, és lesznek olyan pillanatok, amikor szükségünk van az Úr Jézusnak a kezére, hogy fölemeljen újra bennünket, és abba a természet fölötti dimenzióba kezdjünk újra járni, amiről a Karcsi is beszélt, a hitnek az üzenetében, a hitnek a látásában, a hitnek az erejében, a bizalmában. Nem úgy, mint a Mózesnek a népe, hanem úgy, mint a Isten újjászületett gyermekei. És nagyon sokszor arra az attitűdre tettem a hangsúlyt az életemben, személyes bizonyság, hogy hát az Úr Jézus velem lesz, és bármi történik is, az ő keze mindig ott lesz velem. És az Úr korrigált engem, és azt mondta, hogy ez egy része az ő tervének az életemben, de van egy nagyobb része, hogy én ne abba bízzak, hogy majd elcsúszok, elbukok, majdnem belefulladok, és amikor már majdnem belefulladtam, akkor Jézus keze megjelenik. És újra hálát adok, és bizonyságot teszek a gyülekezetben, akár egy évben egyszer, vagy 2 évben kétszer, majdnem megfulladtam, de az Úr megmentett engem. De mondjuk ez nem volt annyira humoros, amikor én hallottam az Úr Jézust. Most nem fizikai hangon hallottam, nyugodjatok meg. Akkor jönnek a hangok, az már baj. Hanem az igén keresztül szólt hozzám az Úr, és azt mutatta, hogy én abban higgyek, hogy képes vagyok a vizen járni, az ő segítségével. És ne abban higgyek, hogyha bukok, akkor segíteni fog. Csak. És aztán többfajta módon tanított ebből az egy igéből, most már 3. éve vagyok ebben az igében rendszeresen, és már félek attól, hogy jövő januárban is mit fog szólni az Úr, de élvezem, már várom, hogy mit tanít, hogy hogyan korrigáljam az egész hozzáállásomat, motivációimat az Isten igével szemben, illetve, hogy mire vagyok képes az Úrral, vagy az Úr bennem mire képes. Jó, gyertek akkor a 2 Péterhez, gondolom már az újatok ott van, ahogy Derek mondaná, mutatok valami újat. 1-től, miért ne? Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája, apostola azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek, ami Istenünknek és megtartónknak Jézus Krisztusnak igazságában. úgy is lehet fordítani, Jézus Krisztusnak a megigazdultságában. Ez jobban tetszik. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen az Istennek és Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak megismerésében. Mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre, a kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van-e világon. Idáig. Aztán pedig jön egy fantasztikus rész, hogy ez gyakorlaton hogyan kell kivitelezni, nem csak az elveket, hanem a gyakorlatot is megmutatja Péter. Hát Péter az profi volt ebben, hogyan kell elsüllyedni, hogyan kell a Getsemáné kertjében egy negatív megvallást tenni, aztán pedig hogyan kell felállni nagyon mélyről. Dicsőség az Úrnak, és ami nagyon tetszik, csak így ezt megjegyzem nektek, hogy velünk egyenlő drága hitet nyertetek. Azt nem gondolom, hogy ugyanolyan mértékű hitünk van, mint Péternek, bár lehetséges, de ugyanabból a forrásból van. Isten hite van bennünk. Ugyanaz az hited van, mint Péternek. Mert Istennek a hite van bennünk. Ezért nem kell imádkoznod, hogy legyen benned Isten hite, már benned van az újjászületés után. Ez egy nagyon nagy csavar az ördögtől, nagyon sok embert arra tanít, hogy hogyan lehet hite. Holott, amikor megtért és újjászületett, Isten ajándéképpen, kegyelemből, Isten jóságából belénk adta a hitet. Amiről ma szeretnék beszélni, van egy angol ilyen slang, az pedig ez egy mondat, nem slang, hogy over the top, túl a csúcson. És a keresztény életünkben nagyon sok mindenben el kell attól vonatkoztatnod, hogy Istennél van egy limit. Limit a családod békességében, limit a családodnak a egzisztenciájában, limit abban, hogy mekkora hited van, limit abban, hogy a szereteted mennyire tud növekedni, limit abban, hogy el tudod-e foglalni a teljes földet, amit Isten odaadott neked. Ezeket mind félre kell tenni a gondolkozás módodban, és el kell hinned azt, hogy mindaz a jó dolog, amit Isten eltervezett felőled, az teljességében meg akar valósulni az egész életedben. És ez egy Isten félelm is, hogy ne rész szerint kapjak Istenből, hanem mindazt megkapjam, megnyerjem, amit Isten eleve elrendelt számomra. Én nem szeretnék, és tudom, hogy ez furcsán fog hangozni, vagy hangzani, hogy amikor fölmegyek az Úrhoz, és leborulok majd a trónjához, gondolom mindenki leborulott, ott majd nem tudunk majd megállni, leborulunk az ő trónjánál, akkor nem szeretném azt mondani, vagy azt hallani, vagy azt a audiovizuális eszközökkel levetített jövőképet, hogy azt mondaná, hogy Lajos, te nagyon aranyos srác vagy, és tényleg buzgolkodtál az Úrral, de van sok dolog, amitben nem hittél. Van sok dolog, amit oda akartam neked adni. De egyszerűen nem tudtad elfogadni. Nem tudtad befogadni. És ez az üzenetnek valami ilyesmi a lényege, hogy szeretném, hogyha ebben élek ebben az üzenetben, tehát ez nem egy üzenet, hanem ebben élek ebben az üzenetben, és szeretném az életemben is megvalósulni ez az üzenet. Egy pár dolgot szeretnék mondani, így az átadás átvétellel kapcsolatban. Látjátok Péternél, hogy azt mondja 4-es verszakban, hogy igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket. Igen nagy és becses. Nagy ígéretek. Mega ígéretek. Nagy ígéretek. Azt mondom neked, hogy amikor jönnek az ígéretek, akkor mindig nagy idő jön az életedben. Nagy idő. Nagy időszakok. Szoktuk mondani, hogy amikor Wesleyék, amikor Finnék, amikor Bonke a Afrikában, nagy időket éltek meg. És nagy időket tapasztaltak, Istennek a nagy időszakát. Én is hiszem, hogy amikor jönnek ezek a nagy ígéretek, azok nagy időszakok az életünkben. Nagy időszakok, ami felejthetetlen időszakok. És ahogyan a Karcs is prédikált, hogy nagy időszakokon mentek át Isten népe, ugye Mózesnél, ahogy Asszáv Zsoltára le van írva. Csak ők azokat nem tudták lefordítani és átvenni azokat az időszakokat. Elment az időszak az életükből. De hiszem, hogy a mi időszakunkban, a mi életünkben, a mi perspektívánkban ez nem lesz meg, hanem megragadjuk mindazt, ami a miénk. Isten át fogja alakítani a teljes egyházat, és nem egy olyan egyházat fogsz látni, ami most van. A Babilon szellem, a világ szelleme meg akarja mondani, hogy mi az egyház és ki az egyház. De az Isten igéből egy teljesen más képet látunk, hogy ki az egyház. És nagyon fontos megerősödnünk abban, hogy a nehézségek ellenére Budapesten, Magyarországon érdemes élni. Meg fogod látni azt egyre jobban, hogy Istennel érdemes élni. Aztán arról is lesz szó ma, hogy van értelme a sok akció sorozatban kitartani az Úrral. Arról is szeretnék beszélni, és hogy összességében, hogy van helye az egyháznak a világban, Jézus nem azt mondta, hogy vonuljunk el egy aszkétizmussal egy kolostorba, hanem hogy elküldlek titeket a világba, és ő velünk lesz. Tehát nekünk van helyünk a világba, dicsőség az Úrnak, bár egy gyűlölettel szemben vagyunk, de minket Isten ide küldött. Mi misszionárusok vagyunk azért, egy misszióval, hogy elmondjuk nekik, hogy érdemes nekik is élni az Úrban. Hogy átvigyük őket az ígéreteknek a földjére. Aztán pedig arról is lesz szó, hogy képesek vagyunk befolyásolni a dolgokat. Nem csak bennünket befolyásolnak a dolgok, hanem képesek vagyunk mi is befolyásolni. Amikor olvastam Dereknek az egyik könyvét, ez nagyon megütötte a szívemet, és úgy beleborzongtam ez a szóval, élek, átveszem a kacsitól, hogy valóban beleborzongtam abba, hogy Derek arra teszi a hangsúlyt a szellemi harccal kapcsolatban egyik könyvében, hogy mi nem egy adok, hogy mondják, adok kapokba, tehát mi nem egy elkapóak vagyunk a támadásokkal kapcsolatban, hanem mi támadó egyház vagyunk. Tehát nem egy védekező egyház vagyunk, hanem egy támadó egyház. És ezt nagyon furcsa feldolgozni, hogy a kereszténység az nem védekező mechanizmusoknak a összessége, és a tanításokat, és az igéknek az értelmezését arra építjük fel, hogy hogyan véd meg bennünket Isten csak, hanem támadni is meg kell tanulni. És hiszem, hogy arról is lesz ma szó, hogy Isten méltó álmokat ad hozzád. Méltó álmokat. Ő fölemeli az egzisztenciádat, és a gondolkozás módodat magadról, hogy mi méltó neked. Általában úgy születünk sajnos, hogy az eredendő bűnnel. És az eredendő bűn pedig olyan DNS-eket tesz belénk, és olyan komplikációkat, hogy alul vagyunk értékelve, alul vagyunk motiválva. És Isten igéje pedig megengedi azt, és Isten elrendelte azt, helyesbitek, elrendelte azt, hogy a motivációink, az alulértékeltségeink helyreálljanak. És Ábrám történetében szeretném ezt majd megmutatni. Jó, ez volt a szép bekezdés. Nyertek velem az Ábrám történetéhez. Nagyon érdekes Ábrám története, mert Ábrám 19-hez, 1 Mózes 19. Ábrám korszaka az egyháznak a új lábnyoma. Tehát, hogy hogyan kell menni az Úrban, és hogyan kell növekedni Istennek az országában. Hogy tudjátok, Ábrám korszakában a babiloni rendszer kezdett kiépülni. Tudjátok, Ur-Kasdimból jött ki Ábrahám, a Noé szövetsége után Ábrahámmal kötött Isten szövetséget, és Noé után nagyon furcsa, hogy a bűn ugyanúgy elkezdett ugye uralkodni, egy nagyon csúnya korszak lett, és érdekes az, hogy létrejött egy család, ez a Nimródi család, akik az ördögnek a fegyverei voltak az egész föld, az egész civilizáció részére. És Isten Ábrahámot állította föl, aki hát Ádámnak a követője volt, azaz az elhívás követője, isteni determináció követője volt, hogy elfogadja azt, hogy igen, Isten egy új generációt, ahogyan a Karcsi is mondta, egy új fajt hoz létre, egy új nemzetet, akik Isten kereső nemzet. Tehát volt Nimród, és volt Ábrahám. És Ábrahámnak meg kellett tanulnia azt, hogy hogyan kell Istennek tetsző áldozatot létrehozni. Káin és Ábelnél látjuk azt, hogy mindig van két út, és most is volt két út, Ábrahám életében is, a Nimródi út és az ábrahámi hitút. És mindig, amikor Isten megjelenik egy korszakban, egy civilizációban, mindig létrehoz, vagy kihoz és átalakít olyan embereket, akik látják a láthatatlant. Akik látják a láthatatlant. De nem okkult módon, nem illegális módon, hanem Istennek az elvárása, eltervezése, úgymond isteni protokollal mennek bele a természet fölötti életbe, elsajátítják Isten látását, és kiterjesztik Isten látását. Ábrahámnak nem az volt a feladata, hogy a családját evangelizálja meg, majd maradjon Ur-Kasdimban, és ez is egy profétai üzenet, hogy kijöjjünk a családból, és elvigyük az egész földre az elhívást. Ezt csak ezt tettem volna mondani, hogy Istennek az a terve mindig, hogy ilyen Ábrahámokat hozzon létre. És még egy dolog, a 19-es verszak fejezetben, ugye láttunk egy nagyon csodálatos képet, ezt szeretném mondani, hogy ez a kép, ez a 19-es fejezet, amikor elmegy és az Izsákot fölviszi a hegyre, ez már az Izsák születése után van, ugye? Tehát a 22-es fejezet, ez már Izsák születése után van. És hogyha le akarod fordítani új szövetségi nyelvre, hogy milyen állapotban van Ábrahám, akkor a római levél 4. fejezetét kell elolvasnod. Mert ez az Ábrahám már fölnövekedett hitben. Ez az Ábrahám már más, mint ami volt azelőtt. Ugye 13 évig nem szól hozzá az Úr, és a 17. fejezetben látjuk azt, hogy megjelenik az Úr, és szövetséget köt vele. Már nem csak közösséget akar építeni Istennel, hanem belemer állni a szövetségbe. Mi a kettő közötti különbség? Jó a kérdés. A közösség az, amikor valakivel valamilyen szintig el akarsz jutni egy kapcsolatba. Szeretnéd vele lenni valamilyen szinten. Akár te határozod meg azt a szintet. A szövetség már mélyebb. A szövetségben ugye tudjuk, hogy gyorsan egy pár dolog, Isten határozza meg a szövetségi feltételeket, nem Ábrahám. És az ígéreteket is Isten adja, és az ígéretek és a feltételek azok bennem vannak ebben a kapcsolatban, csak ez egy mélyebb kapcsolat már. Sőt, az új szövetségi kapcsolat az valami annyira fenomenális, nem is tudom elmondani, hogy milyen, mert folyamatosan növekszek ebben a kijelentésben, de annyit már megértettem, hogy Isten barátjának akar hívni engem és téged, ugye Jézus is tanítja ezt, és olyan mély kapcsolatot akar létrehozni, hogy azt mondja Korintusban Pálon keresztül a Szent Szellem, hogy egy szellem velünk, Isten. Egy szellem. Aki az Úrral egyesül, egy szellem. Tehát belénk tette Isten az ő szellemét, ez egy nagyon mély kapcsolat, és hiszem, hogy a mi életünkben, a te életedben, az én életemben nagyon mély kapcsolódást tudunk majd megélni az Úrral folyamatában, és aztán pedig megértjük a teljes új szövetség áldásait. A teljes új szövetség áldásait. Jó, ezt is akkor 22.1-től. És lőn ezeknek utána, Isten megkísérti Ábrahámot, és mondani ki, Ábrahám, és azt felele, én hol vagyok? Idáig. Ez az első 7 dologról fogok ma beszélni, ha van időnk, ha eljutok a 7-ig. Ez az első dolog, hogy Isten fölvitte Ábrahámot, miután már szellemben eljutott egy szintre, egy hegyre. És azzal kezdi, hogy elmegyek Ábrahámhoz, kihívom őt Izsákkal való játékból, lehet, hogy rajta csüngött Izsák, vagy az ölébe volt, nem tudom, vagy főzött neki valami finomat, és kihívom őt, és felviszem a hegyre. És ez a szó van itt, hogy próba. Szeretném most gyorsan ezt letisztázni, hogy ez nem isteni kísértésről van szó. Nem, vagy jobban fogalmazva, nem sátáni kísértésről, hogy jobban értsd. Mert különbség van, amikor Isten próbál egy embert, meg amikor a sátán kísért egy embert. Különbség van az isteni próba és a sátáni kísértés között. Mondok egy jó hírt. Az isteni próbában Isten mindig kárpótlást akar adni, és azt akarja, hogy egyik szintről egy nagyobb szintre jussunk. Soha nem azt akarja, tehát ő nem egy szadista Isten, de ezt a szadista Isten képet akarom lerombolni, soha nem szeretné elvenni azt, amit ő akar adni, és soha nem akarja meghiúsítani az ő áldását az életedben, vagy a te sikerességedet, így fogalmazva, a te sikereidet nem akarja meghiúsítani. Ő csak mindig arra kíváncsi, hogy a szíved képes-e arra, a szíved szerkezete, hogy mindazt a jót meglássa, és elfogadja, és föntartsa, amit Isten ad. Tehát az isteni próba mindig egy nagyobb szintre visz föl, ebben a próbában Isten, többet akar adni Isten, mint ami eddig volt, viszont bizonyos dolgokat ki is akar munkálni, mert vannak bizonyos elemek az ember életében, amit le akar dönteni. Nagyon érdekes, Pál az új szövetségben arról beszél, hogy vannak magaslatok, lehetnek magaslatok egy keresztény életében, és ezek a magaslatok ellene állnak a Krisztusnak és a Krisztusnak való engedelmességnek. És amikor Isten próbába visz bennünket, akkor ezeket a magaslatokat akarja megmutatni és lerombolni az ember életében, hogy hogyan kell helyesen gondolkodni Istennel, Istenért, Isten igény keresztül. Ez nagy felelősség rajtunk, hogy engedjük-e azt, hogy azok a magaslatok, amik bennünk vannak, azok legyenek rombolva. Most azt kérdezett tőlem, hogy hogyan lehet a magaslatokat lerombolni. Hiszem, hogy Isten igényén való elmélkedésen keresztül, és abból való kijelentésen keresztül. És most figyelj, amikor jön a kijelentés, az mindig át akarja alakítani a belső lényünket. Az isteni ígéret, a kijelentés az ígéretből fakad, és mindig ez az ígéret, az isteni kijelentés, az mindig egy új sorsot akar átadni, átalakítani. Úgy van ez, mint amikor a géneket próbáljuk manipulálni. Csak Isten nem manipulál, hanem egy helyes mederbe viszi a génjeinket. Nem csak a génjeinket, hanem a gondolkozásmódunkat, sőt a cselekedeteinket, sőt aztán pedig az egész befolyásolási tényezőt, amerre mozgunk. Isten azt szeretné, hogy a kijelentés beáradjon, és akkor jön az igéből a kijelentés, az pedig fölvisz bennünket, hogy átvisz oda, ahol kell lennünk. Mert a kijelentés visz oda, ahol kell lenni. És Ábrahámot is Isten kiszólította, hogy valahol legyen. Hogy valahol legyen. Azt tudjuk, hogy a Róma 8-ból, hogy akik Isten fiai, tehát a felnőtt férfiúságról beszélt az ige, azokat a Szent Szellem vezeti. Szó szerint kormányozza. Miért kormányoz bennünket Isten szelleme? Azért kormányoz, hogy ott legyünk mindig, ahol Isten van, és azokban az ígéretekben legyünk benne, amit Isten akar adni. Arra felé visz bennünket. Nem csak az utcán vezet bennünket, hogy a pirosnál megálljunk és a zöldnél átmenjünk, van egy magasabb szintű vezetés is, hogy mindig ott legyünk, ahova Isten akar vinni bennünket. Tehát ez a próba célja, hogy ott legyél, ahova Isten akar vinni téged. És a pusztában, amikor bement Izrael, Aszáp Zsoltából hallottuk, akkor elvitte őket egy útra. Miért vitte el őket egy útra? Hogy meglássák, hogy mi van a szívükben. És akkor meglátja ember, mi van a szívében, akkor kell tudni segítséget kérni az Úrtól, hogy azok az emelmények, vagy magaslatok, azokat a kijelentés útján Isten megváltoztassa. Csere legyen. Lecserélje Isten az ő gondolatait a mi gondolataink helyett. Amen. És mondta, vedd a te fiadat, kettes verszak, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriának földjére, áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondok neked. Bele kell nézni a jegyzetembe, mert felírtam egy pár nagyon fontos és nagyon okos gondolatot. Miért eddig? Hát már vártuk, hogy legyen valami okos gondolatot, Lajos. Halleluja. Jó beszélsz? Ámen és ámen. Nagyon sokszor az ember életében vannak olyan területek, amik áldások. Tehát Istennek a kegyelme, jósága, blabla. Isten csinálta, jó? Isten. És ezt te tudod, hogy Isten csinálta. Azonban, amikor bejönnek az ígéretek, ilyen az emberi szív, inkább magamról beszélek, ugye alázatosabb, ilyen az emberi szív Lajos életében, hogy nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy ez a vég. Tehát mondjuk kaptunk egy férjet, egy feleséget, és akkor látható az, hogy akkor ő most, szóval nem akarom ezt a zsargot mondani, szóval, hogy megfogta Istent. Tehát, hogy akkor most ez a vég, hogy van egy csodálatos feleségem. És láttam már ilyen testvéreket az gyülekezetekben, hogy hát a szűk bizonysága mindig csak ez volt, Isten adott nekem egy feleséget. Tehát, aztán valaki kap egy 10 éves autó helyett egy 5 évest, és akkor úgy hálás azért, és én is hálás vagyok az Úrnak érte, tényleg mi is örülünk, de van 4 éves autó is a piacon, meg 3 éves autó. Hát van vadonatúj autó is a piacon. Tehát értsd meg, miről akarok én ma makogni neked, hogy Isten azt szeretné, hogyha meglátnád azt a szívedben azokat a korlátokat, amelyeket Isten ígéje le akarja dönteni. És Ábrahámnál is le akar dönteni egy pár dolgot Isten, és akart adni helyette valami többet. Amikor a láthatatlant nem látjuk, akkor történik ez a probléma. Mert az emberi szív arra van megteremtve, a te szíved is, az én szívem, hogy lássa a láthatatlant. Gyere, dolgozzunk együtt, mondd velem együtt. Az én szívem arra van megteremtve. Lássam azt, amit Isten láttat velem. Amen. Arra vagy megteremtve, mint Ábrahám, hogy rendszeresen lásd a láthatatlant. Most nem mondhatjuk azt, hogy 24 órában látjuk a láthatatlant, de rendszeresen szükséges, ahogyan igazából elmondta az üzenetem lényegét, a Karcsi, de mindegy, megbocsájtok neki azonnal, hogy lásd a láthatatlant. Arra vagy megteremtve, hogy amikor megkapsz valamit, akkor utána újra keresd Istent, hogy ne esd ki a láthatatlan világból, és ez téged ne tartson korlátok és határok között. Tudod, hogy mi az, ami korlátlanná teszi az emberi szívet, az újjászületett emberi szívet, a körülmetélt emberi szívet? Az, amikor az Isten igéje egy újat mutat, egy utat mutat. Felvillan. Először az első része mindig a felvillanás. Aztán pedig Isten pedig elkezdi magyarázni azt, amit akar mondani. Amikor Isten tesz valamit, akkor belül elkezdesz dolgozni Isten igéjével. És ez kívülről még nem látszik. És fontos az, hogy az a fajta harmónia, ami Isten igéje és a szíved között elkezd dolgozni, elvárt, hogy az meg fog nyilvánulni kint is. Ezt úgy fogalmazom meg, hogy ami belül átalakít, az látszik meg kívül. Ezt még egyszer. Ami belül átalakít Isten igén keresztül, az fog meglátszani kívül. És Ábrahám nagyon sok mindenen ment keresztül. A Róma 4 leírja azt a folyamatot, hogy hová jutott el. A legvégén dicsőséget adott Istennek. Ez azt jelenti, hogy teljesen átadta az életét Istennek. Azonban Isten még egy új dolgot akart, vagy egy többet akart neki mutatni az élete végén. Azt mondta neki itt a 22.2-es verszakban, áldozd meg ott az égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondok neked. Ez a történet, ez több rétegű. Szól Ábrahámról, szól az egyházról, és szól Krisztusról. Amen. Maga a történet, ezt minden protestáns értékekkel rendelkező egyén tudja, hogy ez Krisztusról is szól ez a történet. Ez előkép, de itt van a hitnek egy fantasztikus szabálya, hogy Isten elhívja Ábrahámot olyan helyre, ahol majd Isten fog látást adni, hogy hova jusson el. És ez egy hitnek egy nagyon fontos szabálya, hogy Isten mindig oda akar eljutatni ahol van a te aratásod, ahol van a te örökséged. Először nem látod, csak ráhagyatkozol Istenre. És ezzel kapcsolatban még egy kiegészítés. A hölgyek ezt meg fogják érteni, ezt a hasonlatot. Amikor odaadja a férjed a hitelkártyáját, vagy kártyáját, maestro kártyáját neked, hogy menj el az alléba vásárolni, akkor te kikapod a kártyát a kezéből is örömmel, beteszed a belső zsebedbe, hogy elnevesszen az úton, és elmész az alléba, az összes női konfekcióval rendelkező boltba, és végignézed, hogy milyen ruhát vásároljál. Ezt nevezzük plázázásnak, ez egy új szó, plázázás. Annyira öreg, még nem vagyok, plázázás. A rutinosok már tudják, hogy hova kell menni a plázába, de még amikor bemegy a plázába, és a rutinosok tudják, hogy melyik ruhaüzletbe szeret járni, még akkor is, hogyha ott lenném mellette, én nem vagyok ott, én már rutinos vagyok, de ha ott lenném a feleség mellett, akkor azt mondaná, majd kiválasztom, hogy melyik tetszik. Ott van 100 fajta, te mondanád, ezt vedd meg, ez tökéletes, menjünk. Ő nem, ő azt mondja, el kell döntenem, és föl kell vennie 5 ruhát, vagy 3-at, ami kiválasztja a hölgy, hogy melyik tetszik neki. Na most, ez lehet, hogy egy kicsit primitív példa, de ugyanígy van a szellemi életben is, hogy Isten azt akarja, hogy intuitív módon vezettetve legyünk. És arra menjünk, amerre a szívünk vezetést kap Istentől, intuitív módon. És Ábrahámot meg akarta tanítani az intuitív vezetésre, hogy hova menjen, hogy melyik idézőjelben, melyik dresszt, melyik ruhát, melyik szoknyát, vagy nem tudom mit vesztek, cipőt válassza ki. Hogy megmutassa neki, hogy az ő vezetése, Isten vezetése az életével kapcsolatban folyamatos kontinuitásban van a vezetés, és progresszív növekedésben van Ábrám élete. Progresszív növekedésben. És nézd meg, azt mondja neki, hogy menj el valahova. Felkelt azért Ábrám jó reggelt, mennyergeli a szamarát, és maga mellé vette a két szolgáját, és az ő fiát Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Akkor felkelt, elindult a helyre, Isten égében minden szónak, ha van kijelentés belőle, jelentősége van, minden szónak. Figyelj, hidd el, van úgy, hogy egy szót kapsz a Bibliából, vagy egy szótőt, vagy egy mondatfüzér, egy részét, és az, ha Szent Szellem fölkeni, az csodákra képes. Egy ige csodákra képes. Egy rövid ige, nem az a lényeg. Pálnak azt mondja, Korintusban van, és működik, már sok minden történik vele, és úgy néz ki, hogy minden rendben lesz Korintusban, de Isten szelleme tudja, hogy egy nagyon nagy üldöztetés fog átélni ott, és el kell majd onnan mennie, és azt mondja neki Jézus, nem azt mondja, hogy mi tanítanánk, hogy letanítjuk a kegyelem, a hit összefüggéseit, és aztán pedig megmutatnánk neki, hogy Ábrám is miket élt át, hanem Jézus csak egy mondatot mond neki. Azt mondja neki, ne félj! Sok ember van még itt, és én veled leszek. Ennyit mond, egy rövid mondat. De ebben a rövid mondatban minden benne van. Mert amikor Isten beszél, amit mond, az lehet, hogy egy mondat, de a Szent Szellem többet ad. Többet ad, mint egy mondat. Amikor Isten szól, akkor lehet, hogy egy mondat mögött egy egész éves tanítás sorozat van. Mert a Szent Szellem mindig többet ad, mint egy mondat, mint amit megértesz. Lehetséges, hogy megértesz egy mondatot először a Bibliából, vagy fellelkesít téged Isten egy mondattal a Bibliából, de utána az lehet, hogy az egész életedre talán egy élet igévé változik az egy ige. Tegnap ugye hallottuk a bizonyságot, hogy kapott valaki egy igét, és már nem tudom, 30-40 éve már használja azt az igét. És 30-40 év eltelt, és újabb és újabb kihívások vannak. Tehát Ábrahámnak azt mondja az ige, és indul a helyre, amelyet néki az Isten mondott vala. Nem mondta el neki Isten, csak annyit mondott, menj a helyre. És belenézek a jegyzetembe, leírtam egy pár mondatot ezzel kapcsolatban, hogy elmékedtem erről az igéről. Figyelj! Amikor Izrael bement az ígéret földje előtt, ugye a pusztába, a puszta volt az a hely, ahol kiemelkedhetett volna a testiségből, a szellemibe, a szükségéből, a szükségközpontúságából, az aratásába. A puszta volt az a hely, ahol Isten megadta volna neki, hogy lássa az aratását, és bemenjen az aratásába. Jézus ugyanezt mondja, hogy emeljétek fel a szemeteket, és lássátok az aratást, mert készek a táblák az aratásra. Az én eledelem az, hogy az Atya akaratát cselekedjem. Aki a pusztában megtanul étkezni szellemben, ahogy Jézus tanítja, az látja a saját maga aratását. Isten egy arató, de vető is. És el kell hitned nem csak azt, hogy vetsz, hanem azt is, hogy aratsz. Ábrám itt ezen a hegyi ösvényen, ahogy fölment, ő aratott. Hát első volt ez, hogy a puszta helyen, itt a hegyen, a kiemelkedés mutatta neki meg Ábrahámnak, Isten, hogy hogyan tud fölnövekedni. Az aratás mindig ott lesz, ahová vezetve vagyunk. Az aratás mindig ott van, ahová vezetve vagyunk. Jézus annyira függött az atyától, hogy még a területekre, ahova ment, a Galileai szolgálata első, második, vagy harmadik részében is, azt látjuk folyamatosan az Új Szövetségből, hogy rendszeresen mondja, azt teszem, azt mondom, azt cselekszem, amit az atyánál hallok és látok. Soha nem jött ki ebből a vezetésből, 24 órában vezetés alatt volt, 24 órában hitbe volt, 24 órában a Szent Szem jelenlétében volt, hogy mindig ott legyen, mindig azt tegye, amit az Úr mond. Sőt, még a Jeruzsálembe való eljutást is teljesen alárendelte az Isten akaratának, és nem engedte meg, hogy a szükség irányítsa, hanem mindig azt, hogy mindig ott legyen, ahol van az ő aratása. És el kellett jutni a keresztre, mert ott volt az ő aratása, a mi aratásunk. Mert Jézusnak az aratása a mi aratásunk, mert Krisztusban van minden. El kell jutni mindig oda, ahol van a te aratásod. Ez szellemben is van, és fizikailag, fizikai helyen is van. Szellemben és fizikailag is. Nem mindig azon a helyen van a te aratás, a teljes aratásod. Lehet, hogy elvisz téged egy másik helyre, Isten, hogy még többet aras. Ha vetsz azon a helyen. A becsületességed, az integritásod meghatározza a növekedésedet. Az integritás meghatároz. Negyedik verszak. Harmadnapon felemeli az ő szemét Ábrahám, és látta a helyet messziről. Három napon keresztül sétált. Három napon. Miért pont ott állt meg? Mert Isten szelleme szerintem vezette. És azt mondta, hogy ott van az a hely. Látjátok, amikor mondtam a hasonlatot az alléba? Kiválasztod a ruhát, és azt mondod, ez az én ruhám. És a Szent Szellem intuitív módon megmutatta Ábrahámnak, az az a hely. Az az a hely, ahol meg fog változni az életem. Az az a hely, ahol az Úr áldást fog rám adni. Erre kérdezett, hogy ez hol van megírva ebbe a Bibliában, hogy várta Ábrahám, hogy Isten áldást fog adni neki. És mondta Ábrahám az ő szolgáinak, maradjatok itt a Szamára, én pedig, és ez a gyermek, elmegyünk amoda, imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. Tudta jól, hogy a fiával együtt vissza fog térni. Az imádkozás szót megnéztem a héberben, ez leborulás, imádást jelent. Ekkora már Ábrahámnak nem csak a szíve változik meg, a mentalitása, hanem a beszéde is. A beszéde elvitte őt az aratásába, mielőtt még az aratást látta volna. Yes. Mondj erre egy áment. Egy, kettő. Azzal, hogy a héber azt mondja, ez egy zsidó gondolkozás mondta, hogy elmegyek Istent imádni, abban benne van az isteni gondviselés. Amikor a zsoltárokat olvasod, nagyon sokat beszél a Dávid arról, hogy hálát adjunk az Úrnak, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Így van. Kb. 5 helyen van ez az ige. Külön-külön ige részekben, aztán van, ami egy igében, aztán 136-ban többször ez. És ezen elmélkedtem, és a hálaadás nagyon fontos. Azonban, ha a hálaadásból nem megyünk át az imádásba, és az egész életünket nem alakítjuk át a hálaadás miatt, tehát nem folytatod a szellemi életedet, akkor megrekedés történik. Mert az, hogy megtapasztaljuk, hogy Isten jó és Isten kegyelmes, ez nagyon fontos. Tehát az életünk alappillére ez, mint egy sarkalatos pont. De az imádásban valami több van. És ha megkérdezed azt, hogy mire gondolsz, Lajos, hogy mi az, hogy imádás? Fejezd ki. Azt a képet tudom neked mondani a zsidókhoz írt levél, ne lapozzod a 9. fejezetében, és ezt Ábrahám tudta. Sokszor a új szövetségi keresztények azt hiszük, hogy az új szövetséggel előbb járunk, bár előbb kéne járni, ebben egyetértünk, de nem biztos, hogy sokszor Ábrahám lemaradt volna. Bár hiszem, hogy Krisztus többször megjelent neki. Mert a sátor építetett az első, amelyben volt a gyertyatartó, meg az asztal, a kenyerek felrakása, ezt nevezték szent helynek. A második kárpiton túl a sátor, amelyet neveztek szentek szentjének, amelyben volt az arany füstölő oltár, a szövetség ládája beborítva mindenfelől aranyjal, ebben a mannás aranykorsó áron kihajtott veszélye meg a szövetség táblájánál. Fölötte pedig a dicsőség kérubjai, beárnyékolva a fedelet, mikről most nem szükséges külön beszélni vagy szólni. Mi van a Szentek Szentjében? Ott az oltár. És utána néztem, készítettek el ez a kis oltárt, ezt gurigatták. Egy évben egyszer bevitték, ugyanis kellett az illatáldozat, a mirha. Ez az egész szentírásból a mirha jelenti az imádást. Az ételáldozatnál a 3 Mózesben olvashatsz erről, 2. fejezetben. Fogták azt a kis illatáldozati oltárt, és vitték. Egész évben ott volt a szentében, de néha átvitték a Kárpiton túl, hisz abból kellett illatáldozatot adni az Istennek Jom Kippurkor. Számomra, ezt mondom, ítéld meg, az volt a szellemnek a kijelentése számomra, az imádásunk az két helyen van, a szentében és a szentek szentjében. A szentében és a szentek szentjében. Nagyon sokszor az imádás része is az, hogy ugye a szentében van például a menóra, azaz a világító eszköz, az a Szent Szemnek a jelenlétét jelképezi egyszerűen fogalmazva. Nagyon sokszor megtapasztaljuk a Szent Szem jelenlétét, és ez is az imádásunknak egy része. De van több ennél, és a Csia úgy fordítja ezt a részt a 6. verszakban, ezek pedig eképpen lévén elrendezve az első sátorba ugyan mindenkor bejárnak a papok az Isten tisztelet elvégzésére, másodikban azonban egy évben egyszer csak maga a főpap vérrel, melyet magáért a nép bűnéért áldoz. Tehát azt mondja itt, hogy a papok nem tudtak mindig bemenni a Szentek Szentjébe. Nekünk viszont bejárásunk van a Szentek Szentjébe. Sőt, a 8. verszakban azt mondja, hogy azt jelenti ki ezzel a Szent Szellem, hogy még nem nyílt meg a szentély útja, fennállván még az első sátor. Ez akkor érvényes volt, de az új szövetségben már nyitva van a Szent Sátor. És az a még nem nyílt meg, Csia úgy fordítja, hogy nem látható még a szentély útja. Sőt, a Szent Pál Akadémia is ezzel kapcsolatban nagyon hasonlót fordít a Zsidó 9.8-ban. Azt mondja, így mutatja meg a Szent Szellem, hogy mindaddig nem tárul föl a szentélybe vezető út, amíg fennáll az első sátor, ez pedig jelkép. Így mutatja meg a Szent Szellem, hogy még nem tárult föl a szentélybe vezető út. De az új szövetségben föltárult a szentélybe vezető út. A Csia fordításában, az görögre pontos, nem volt még látható a szentélybe vezető út. Most már látható. Hogyan látod a szentélybe vezető utat? Az imádáson keresztül. A függöny elment. És a szellemet képes arra, hogy találkozzon a Szent Szellemmel. Képes rá. Nem azt mondom, hogy fölmész a mennybe, hanem azt, hogy itt a Szent Szellem közvetíti Isten jelenlétét. Mert nem a Jézus fog megjelenni, nem az Atya fog megjelenni, hanem a Szent Szellem. És a Szent Szellem közvetíti Isten jelenlétét. Tehát mit mond itt Ábrám? Bocsássatok meg a kitérőért, de meg szeretem volna magyarázni. Hogy fogom az én kis illatáldozati oltáromat, és elmegyek az Úrhoz, és tudom, hogy ott az Úr jelenlétében, ott van a figyláda, ott van az Úr jelenlétében a segítség, és az Isten jelenléte majd megsegít engem. Isten jelenlétében bízott. Istennek a jelenlétében bízott. Hol van ez az új szövetségben leírva? Azt mondja a Róma 4-ben, hogy dicsőséget adott Istennek. Ez azt jelenti, hogy eljutott odáig a szellemi életében, hogy teljesen át tudta adni a szellemi életét. És mindenét az Isten dicsőségére bízta. Vagy úgy is fogalmazhatnék, mindenben abban hitt, minden részében, hogy a dicsőség fogja lehozni az életében az áldást. Tehát áttette teljesen az életét. Tudod, amikor a kegyelemről beszélünk, az nagyon fontos. És talán az életemben ez nagy kijelentés volt évekkel ezelőtt, hogy megértsem, hogy mi az, hogy kegyelemből való élet, és kegyelem által való hit. De az is nagyon fontos, hogy ne csak ebben bízz, hogy kegyelemben vagy hitben, hanem abban, hogy az egész életedet, ha átadod Istennek, Isten gondot fog viselni rád. Ekkor az imádásban már nem az érdekeid fontosak, a céljaid. Nem az a fontos, hogy mit kapj, vagy mit kaptál. Nem csak a hálaadás van már ebbe benne. Nem csak arról szól az egész történet, hogy mi lesz a jövődben. Hogy mivé fogsz átalakulni. Mindent elveszítesz, mindent. Tehát az elméd nem arra fog koncentrálni, hogy mi van az énedben, hanem csak te és Isten. Itt tudom megfogalmazni, nagyon egyszerűen. Te és Isten. Amikor imádod Istent otthon, és leborulsz az Úr elé, akkor már csak az ő személye a fontos. És tudod, ha őt megnyerted, vele együtt mindent. Hát az óriási ige a korintusi levélben, hogy Krisztus a mi megváltásunk, a mi bölcsességünk, a mi szentségünk. Mindenünk Krisztus. És amikor megértjük ezt szellemben, hogy egy szellemek vagyunk az Úrral, és a szellemi életünknek vannak fokozatai az imádásban, háladás, dicséret, és a legmélyebb fokozat, amikor csak te és csak Isten. Amikor már nincs olyan gondolatod, hogy jaj, de jó lenne enni egy rántott húst. Amikor már nincs olyan gondolatod, jaj, mikor lesz ennek vége? Szoktuk ezt érezni. Jaj, mikor lesz vége a dicséretnek, hogy halljuk az igét, vagy a rosszabbik. Jaj, mikor lesz vége a tanításnak, hogy tudjunk enni. Bármi lehet, bármilyen fokozata van ennek. Ezt aztán ti jobban tudjátok majd spirázni. De, mert az ember, amikor fölkészül, akkor nem azzal foglalkozik, hogy mikor lesz vége. Tehát egy szolgálatra. Tehát amikor ilyen gondolatok már nincsenek az életedben, hanem azt mondod, hogy ha kell, egész nap itt fekszek az Úrral, csak az ő jelenlétében legyek, és ő is én legyek, ő is én. Kizárva a hitelet problémája, kizárva az anyós problémája, a nagymamának az intenzív osztályra kerülése, mindenki van zárva. Ez több, mint a háladás. De háladás nélkül nem lehet bejutni az imádásba. És már nem csak hálát adott Ábrahámot, ó, Uram, köszönöm, itt van Izsák, dicsőség az Úrnak, hanem azt mondta, akármi lesz, ebben van az én erőm, hogy Istennel leszek. Sőt, azt mondom neked, ezt is ítéld meg, azt mondta, ha meghalna Izsák, akkor is az áldás fog működni. Akkor is lesznek magjaim, de Isten képes arra, hogy föltámassza Izsákot. Tehát ez az, amikor már minden korlátot földönt az Úr, már nem boxban vagyunk. Van egy kép, láttam az interneten, hogy van egy esküvő, és ilyen box van a fejükön, ilyen kartondoboz. És nem látnak ki. És ez képletesen az, hogy a kereszténység nem box, hanem a távlatoknak a dimenziója. Az a dimenzió, amiben Isten bármikor bármit megtehet. Még Jézus is azt mondja a Márk 9-ben, hogy a hiheted az minden lehetséges a hívőnek. Ezt mondja, egy embernek mondja. Egy embernek mondja. Tehát eljutottunk odáig, hogy Isten képes. És Isten megláthatja azt, amit eddig nem láttál. És elvisz oda, ahol eddig nem jártál. Mert előre el vannak készítve a cselekedeteink. Erről el vannak készítve az áldásaink. Tehát azt mondta Ábrahám, elmegyünk és imádkozunk, imádjuk Istent, és visszatérünk hozzá. Még egy dolgot, ezt nagyon fontosnak tartok a saját életemben kapcsolatban is. Ha nincs imádás, nem tudom Istent szolgálni. Ha nincs imádás, nem tudom Istent szolgálni. Mert Isten azt mondja, imádj engem és szolgálj. És amikor Sátán megkísérti Jézust, akkor ezt az igét mondja a Sátánnak, és elmékedtem ezen az igén. Mert előtte azt mondja a Sátán neki, odaadok mindent neked. Erre azt mondja, nem, köszönöm szépen, én imádom Istent, és ezáltal mindenre Isten gondot fog viselni az életemben. Ezt jelenti. Ez egy mentalitás. Ha Istent imádom, Isten jelenlétében vagyok, és ott minden elérhető. Isten jelenlétében. Dicsőség az Úrnak. Azt mondta Jézus Sátának, nincs fogásod rajtam, én Istenen Isten jelenlétét. Köszönöm szépen, az mindenre elég nekem. Hiába adsz nekem pénzt, hát minden pénz az Úré, Sátán. Mindenem előre el van készítve, nem veszed észre? Én döntöttem, hogy lejövök, nem te. Viccelek, halleluja. És föl fogok menni a keresztre. Miért? Mert Istent imádom végig, 24 órában. Vevi azért Ábrám az égő áldozathoz való fákat, feltevi az ő fiára, Izsákra, hát micsoda. Ő maga pedig kezébe vevi a tüzet, a kést, és mennek vala ketten együtt. És szól a Izsák Ábrámhoz, az ő atyához, és mondja, atyám, én hol vagyok, fiam? És mondja Izsák, én hol van a tűz és a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? És mondja Ábrám, az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam, és mennek vala ketten együtt. Hagyj kérdezek meg két dolgot. Hiszel-e abban, hogy Isten a gondviselőt? Ez az első. A második pedig, hiszel-e abban, hogy amikor, ameddig eljutottál az ő gondviselésén keresztül, tovább is tudsz menni. Tovább is tudsz menni, és fog veled Isten foglalkozni, és gondot fog viselni rólad a következő napokban, hónapokban, években. Még egyszer. Hiszel-e abban, hogy Isten a gondviselőt, és a jövőben is gondviselőd lesz Isten? Hiszel-e abban, hogy Isten a gondviselőd, és a jövőben is gondviselőd lesz? Ezt meg akarta tanítani Ábrahámnak Isten. És nekünk is, mert azt mondja Róma 4, hogy az ő nyomdokait kövessük. A gondviselés egy nagyon érdekes héber szó. Ha nem értesz a héberhez, ahogy én, csak kinyitod a konkordanciát, és megnézed. Most ezt nem tanultam, ezt csak megnéztem. Két dolgot mindenféleképpen jelent. Gondviselést, meg gondviselést. Jó? De van egy harmadik is, ez pedig a látás. Látás. Ezt a szót használták a prófétára is. A Mória azt jelenti, ahol van Ábrahám, és megy föl a hegyre, hogy Istennél van a gondviselés, Istennél van a segítség, és azt is jelenti, Istennél van a látás. És most kösd össze a kettőt, jó? Kössük össze együtt. Látás plusz gondviselés. Miért ezt ide hívta el Ábrám életének a végén Isten? Mert van over the top, túl a csúcson, több, mint Izsák. Hogy elhiggye azt, hogy amíg a látásban marad Ábrám, addig mindig gondviselés alatt lesz. És az Ábrám áldása, ami rajta van, az soha nem fog meghiúsulni. Ha el akarja az ördög pusztítani a materiális dolgokat, vagy anyagi dolgokat, vagy embert, vagy bármilyen körülményt, Istennek a látása örökkévaló. Akkor is meg fog valósulni, ha nem látja Ábrám. Akkor is meg fog valósulni, ha hit által kitart, akkor is meg fog valósulni. Hogyha úgy tűnik, nagyon sokszor a próbában úgy tűnik, hogy Isten ad valamit, és aztán úgy néz ki, hogy elveszi Isten. De ha elkezdesz Istennel egy mélyebb közösséget élni, azt fogod látni, hogy soha nem akarja elvenni, hanem csak meg akarja próbálni a szívedet. Hogy mitől függsz? Attól, hogy látod a láthatatlant, vagy attól, hogy látod a láthatót? Látod-e a láthatatlant folyamatosan, vagy látod a láthatatlant? Látod a láthatót, vagy a láthatatlant? Ettől függsz. Nagyon sok ember azt ragadja meg, amit lát. Karcsi beszélt erről. És nekünk el kell kezdeni átállni arra, hogy először szellemben ragad meg azt, ami a tiéd, aztán ragad meg fizikailag. Mert ha nem ragadod meg szellemben először, az nem fog tudni manifestálódni. Hiszem, hogy ez az évünk, a mi évünk, a gyülekezet éve, te éved is, arról szól, hogy Isten meg akar látogatni bennünket. Hiszem, hogy Isten meg akar nyilvánulni. Nem csak látogatás, megnyilvánulás. És a harmadik pedig abban is hiszek, hogy erőforrásokat akar felszabadítani az ember életére. Isten, erőforrásokat. Fantasztikusan Efézus 3.20 azt mondja, hogy a bennünk munkálkodó erő szerint végzi el ez Isten. A bennünk munkálkodó erő szerint. Az erő azt jelenti, hogy képesség. Képesség. Az Isten szellemének van képessége arra, hogy felülmúlja a gondolataimat, az elképzeléseimet, és többet adjon. Még egyszer aláhúzom. Isten soha nem akarta még a gazdag ifjútól se elvenni a vagyonát olyan vonatkozásába, hogy őt lecsórósítja. Hanem el akarta venni tőle azt, hogy ne a láthatóra nézzen, hanem a láthatatlanokra, hogy Isten a gondviselője, és nem a pénze a gondviselője. És Ábrahámot nem azért vitte föl, mert szüksége volt a fiára, mert Isten nem gyönyörködik az ember áldozatban. Hanem azt akarta, hogy megtanulja őt újra és újra keresni Istent. Olyan a szellemi élet, ezzel zárom, mint egy szakmunkás, akinek mindig ki van adva, hogy bontson le valamit. Vannak ilyen szakmunkások, hogy azt bontó szakemberek, felhívják, le kell bontani ezt a házat. És akkor kimennek, és ők már tudják, jól, láttam már ilyen nagy golyót, amivel a falakat bontják le, és lemennek, vannak nagy kalapácsaik, mondom, láttam már ilyen nagy kalapácsot, és akkor a falakat bontják. Na most a szellemi életben is rendszeresen vannak olyan állapotok, amikor Isten azt mondja az ő igény keresztül, az ő nagy golyóján keresztül, nagy golyókat ad, nagy igéket, hogy lebontsa a közbevetett választófalat, amit a szív emelt föl. Nem Isten, a szív. És amikor az áldás, az áldásnak a megjelenése már elválasztja, mert a szív sajnos tud imádni is, materiát is. Amikor el akarja választani már az áldás az Istentől az embert, akkor jön Isten, és azt mutatja meg először, hogy falat építettünk. Ez a láthatatlan nem látjuk már, hanem csak az áldást látjuk. És jön Isten, és azt mondja, hogy add ide. Nem tudom, voltam már így, hogy gyerek kicsi volt, nekem már volt ilyen, és kapott valami ajándékot. És annyira játszott már tőle, hogy na jó. És sokkolta. És eltettem a zsebembe. Vége a komputerezésnek. Vége a wifi-nek. Nálam van a wifi, mi ez, valami, műtyű, amivel bedugta. Nálam volt. Vége. Vége. És ott ült a karosszékébe a báró úr, és nézett rám. Nem azért vettem el tőle, hogy elpusztítsam, kidobjam, drága pénzért vettem, hanem neveljem. És tudtam, hogy visszaadom. Azonnal tudtam. Vissza fogom adni neki, ha jó kisfiú lesz. Kivártam, amíg jó kisfiú lett. Miért gondolod azt, hogy Isten nem így dolgozik? Ő jó atya? Ő jó atya? És ezen múlik a sikerünk. És mutatok még egy dolgot, hogy mi lett ennek a gyümölcse. 15-ös verszak. És kiáltott az Úrnak angyala Ábrahámnak másodszor is az égből. Én magam esküszöm, azt mondja az Úr, mivel hogy egy dolgot cselekedted, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek, megáldván megáldalak téged, bőségesen megsokasítom a te magodat, mint az ég csillagait, mint a fövényt, amely a tengerpartján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját. És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, ez te vagy, mivel hogy engedtél az én beszédemnek. A zsidókhoz itt hatodik rész ezt az igét kiemeli, és azt mondja Istenről, hogy esküvel ígérte meg Isten, hogy két változtathatatlan tény által Isten soha nem hazudik. Isten soha nem hazudik. És elmondom ezt az áldást, hogy ez mit jelent. Nem, mintha nem tudnád, csak bátorítalak. Az áldást, az sokszorosítása alá, az áldás, Ábrám áldása megsokszorozódott. Megáldván megáldalak. Ez azt jelenti, hogy amikor megáldotta Ábrámot Isten, akkor az áldás, ami rajta volt Ábrámon, odaadta Izsáknak. Fogta a dollárt, és így áttolta. Aztán Izsákot is megáldotta Isten, és sokszorozódott az áldás, és az lett volna a terv, hogy Jákobnak is átmegy az áldás, és aztán pedig a pátriárkáknak is átmegy az áldás. Nem így történt, kicsit furfangos volt a történet, de aztán pedig Józsefet beemelte Isten egy olyan helyre, ahol megint működött az áldás. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy az az örökség, ami a tiéd, azt Isten azt akar, hogy tovább legyen adva, és a szellemi oldal is ugyanígy van. Mert a kijelentésnek is fokozatai vannak az egyházban. Nem ott tartunk, mint 1908, amikor az Azusa Street-i ébredés volt, és beengedték már a afroamerikaiakat is ugye az Isten tiszteletre, illetve elhitték, hogy a Szent Szellem be tud tölteni embert, és spontán nyelveken szólás történhet. Már nem itt tartunk. Sokkal nagyobb lett a kijelentés mértéke. Áldásról áldásra megy az egyház. És még valami. Amikor azt mondja, hogy esküvel ígérte, akkor isteni eskü van az áldás mögött, Ábrám áldása mögött. Esküszik, és azt mondja Isten, már nem fogok többet ígérni, ezt én kimondtam, erre megesküdtem, és többet nem vagyok hajlandó csinálni. Kész. Megesküdtem saját magamra, hogy az áldás áldásról áldásra megy. És van egy harmadik dolog, hogy az új szövetség pedig kitöltetik az új szövetségbe Ábrám áldása minden nemzetre. Már nem csak eskü van, nem csak hatványozott áldás, sokszorozított áldás, hanem az új szövetségben olyan multiplikáció van, hogy mindenkire ki tud terjedni az áldás, és még az az áldás, ahogy olvastuk, még az ellenségeket is, ellenségeknek a kapuját is birtokolni tudja. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan területek az ember életében, amit úgy gondol, hogy azt Isten nem tudja megadni. De nem, nagyobb Isten az ellenségeinknél, és Isten kárpótlást akar adni, hogy az ellenségeink kapuját is birtokoljunk. Ez van benne az Ábrám áldásában. Hogy az ellenségeidnek, az egyház ellenségének a kapuját is birtokoljunk. És ezt annyira szerette ezt a látást Isten, hogy Jézuson keresztül beprofétálta Péternek. Hogy a pokol kapui sem fognak rajtad diadalmat venni, ha megérted a királyság elveit. Fantasztikus Isten. Ábrám áldásában nem csak önmagában a pénz van, hanem sokkal több, amit még eddig nem nagyon, lehet, hogy nem is nagyon fedeztünk föl. Mert Ábrám áldásában az van, hogy annyian legyünk, mint a tenger fővénye. Annyian, mint az égnek a csillagai. Eljön majd az a hely, az a pillanat, amikor olyan fokú lesz az isteni látogatás, hogy demonstrálni fogja Isten az Ábrám áldását. Mert nem csak a megváltás van Istentől az Ábrám áldásában, hallod? Hanem az Ábrám áldásá az is, hogy a szellem ígéretét elnyerjük hit által. Ábrám áldása az egy szellemi ígéret hit által. Tehát a Szent Szellemnek az ígérete az Ábrám áldása, és ahol van az Ábrám áldása, az ott oda megy a Szent Szellem jelenléte. És egy definícióval végeznék, ha megkérdezed azt, hogy magyarázzam meg egy szóval, hogy mit jelent az, hogy áldás, áldás. Azt mondanám neked, az áldás az a Szent Szellem jelenléte, a Szent Szellem jelenlétében lévő ígéretek tárháza, amit Isten mondott ki az egész új szövetség alapján. A harmadik, a kegyelem felszabadító erő, az isteni kedveltséget felszabadító erő, hogy a kegyeleme által érdem nélkül elérd Isten érdemeit. Megfordítja az átkot, és a kegyelem által pedig behozza az áldást Isten. Ez az áldás. Megfordítja az életsorsot, behozza azt a szellemi milliót. És tudjátok, ahol az áldás megjelenik, azok az emberek, azok meglátják az áldást, azok a szellemi emberek, te gondolom láttál már ilyet, hogy azt tudod mondani, hogy azt fogod mondani, hogy egy lépéssel hátrébb állsz, és azt mondod, ez sem én csináltam. Ez is Istennek a keze. Egy áldott ember, az tudja jól, hogy az áldás az Istenből jön, ez Istenből jön azért, mert szereti őt Isten, és ebben nincs emberi erő. Ez természet fölötti. Az, hogy átülsz egy új autóba, vagy egy jobb autóba, az természet fölötti lesz. Beülsz, megfogod a kormányt, és azt fogod érezni, ehhez sincs semmi közöm. Dicsőség az Úrnak. Olyan vonatkozásában, hogy a hitednek persze van szerepe, de tudod jó, hogy Istenből van még a hited is. Isten megtanít bennünket determinált sorsba lenni. Ő adja az alternatívákat. Átváltoztat Isten ebben az évben bennünket. Óriás ölővé tesz bennünket Isten. Hegy dobálóvá tesz bennünket Isten. Álmot látóvá tesz bennünket Isten. Csak tartsd a szemedet a pályán.